Józsa Judit ünnepkörében, a szerkesztőriporter Perés Klára. Köszöntöm Önöket, a Kerámia Szobrász belvárosi műterem lakásába látogatunk a következő majd egy órában. Eltűnt a szobor, mire ide értem, Józsa Judit lakásába, pedig nagyon érdekelt volna, hogy mind dolgozott most már nagyon hosszú ideje, és azért nem ért rá soha, hogy előbb találkozzunk.
Valóban nagyon hosszadalmas munka volt, hiszen egy nagyméretű Patrona Hungári kerámia kisplasztikát készítettem, ami kiemelkedett a kisplasztika méreteiből, hiszen 60 cm magas volt ugyan, de a palást, ami a koronázási palástunk, ő borult a Patrona Hungári vállára, viszont 70 cm széles volt. Ez azt jelenti, hogy nyers állapotában 1 méter nagyságú félkörívet kell elképzelni, aminek a fesztávolsága 50 cm.
Ezt a megrendelő diktálja ilyenkor? Hiszen azért nem találom itt a szobrot, ugye, mert már hamarabb ideértek és elvitték.
Igen, az ő kívánsága volt, hiszen az ő lakásába, házába egy fülkébe kerül, úgyhogy boldog voltam egy kis félelemmel, hiszen ez a megrendelő egy kínai ember volt, úgyhogy ez a szobor Kínába került.
Hogy jut eszébe egy kínai embernek egy ilyen témájú szobrot rendelni, hiszen Mária a magyarok nagyasszonya, mi köze ehhez egy kínai embernek?
Nagyon érdekes volt, mert ő eljött az egyik kiállításomat, megnézte, és amikor meglátta ezt a kispasztikát, ami ott volt kiállítva, teljesen beleszerelmesedett. És ne felejtsük el azért, hogy Kínában azért az agyagművesség az egy nagyon ősi kultúra, gyakorlatilag csak az agyakkatonákra kell gondolni, hogy micsoda fantasztikus technikai eljárásokat kísérleteztek ők ki. Azért örülök, hogy oda került, éreztem, hogy jó emberhez került, jó helyen van. Abba a pillanatban, hogy hazaért, kipihente magát, telefonált, és hát megnyugtatott, hogy kézi podgyászként vitte el ezt a 25 kg-os szobrot, tehát nem lehetett könnyű dolga, egy kis pici emberre kell gondolni. Úgyhogy nagyon boldog volt a hangja, szinte remegett az örömtől, és nagyon nagy boldogságot, örömet okoztam ezzel a szoborral. Remélem egyszer azért a szívemnek nagyon jó lesne, hogy egy ilyen szobor valamelyik magyar templomba kerüljön, hiszen a méreteiből adódóan olyan fenséges volt az egész kompozíció, hogy azért boldog lennék, hogyha itthon egy magyar kis plébánián, egy templomba elhelyezhető lenne.
Van itt azért szobor éppen elég, és én azt kerestem, ami talán a legkorábbi. És ott van fönn, most megvilágítva, mert felkapcsolta a lámpát, egy keresztfára boruló öregasszony. Hogyan jut eszébe egy gyereknek, 11 évesen, hogy ezt próbálja megmintázni?
A legkorábbi dolgaim domborművek voltak, király kisasszonyok, vagy éppen bohócok, vagy nagybajuszú székely emberek, és ezeket édesapám kiégette nekem, szóval játékszerűen indult. 11 évesen viszont szembe kerültem életemben először a halál, az elmúlás tényével, az egyik szomszédunk múlt el, és ez az érzés valahogyan ki akart bontokozni belőlem. De el kell képzelni egy erdélyi bádoggal fedett keresztfát, amint arra egy székely ruhába öltözött kis meleg báránybőr kabátkába bújt öreg anyóka fejkendővel a fején ráborul, átöleli, és az arcán az a szeretet, és nem az a bánat, hanem az a szeretet sugárzik, amit az elvesztett élettárs, férj iránt érzett egész hosszú-hosszú időkön át. Azt hiszem, hogy szeretet nélkül nem lenne egész ez a világ. Ezt próbálom a kis szobrocskáimba is belevinni. Remélem, hogy ezek a szobrok ezt üzenik.
Ez már ilyen patinázott szobor, ami csak Józsa Juditra jellemző ebben az országban, és természetesen odahaza édesapjára, aki Korondon él most is, de messze a világban híres, és tudják, hogy ő milyen fazekas, tőle leste ezt el, úgy tudom, ezt a titkot.
Nem is kellett ellesni, hiszen édesapám, ugye Józsa János fazekas mester Korondon, megtanította nekem egész kiskoromban. Ez egy archaikus patinázás, ez azt jelenti, hogy a már kiégetett kerámia szobrocskát többféle eljárással, 3-4 réteget rávíve egy nagyon-nagyon szép barnás-vöröses felület kezelése látom el. Ez a patinázás segít abban, hogy a mélyedések sötétebbek lesznek, a kiemelkedő részek világosabbak, és azok a domborulatok, azok a felületek, amiknek sötétnek kellenek, az árnyékolással, ezzel a patinázással kiemelkednek.
De ugye jól mondtam, ez családi titok. Csak a lány tudhatta meg, hogy hogyan is készül ez.
Valóban családi titok. A testvérem, aki ugyancsak János, mint az édesapám, természetesen ő is tudja, hiszen nálunk Korondon a kerámia mesterség, a fazekasság apáról fiúra száll, és hát, hogy az alma ne guruljon messze a fájától, így a lány is, aki hát nem használati tárgyakat, díszkerámiát készítek, ugye, hanem kispasztikákat, figurákat, így én is megtanultam. Azért az idők folyamán nagyon finom és nagyon precíz technikámat sajátítottam el, és ezt mind-mind édesapámnak köszönhetem, hiszen őtől tanultam a mintázás és a fazekas mesterség csinyát, binyát. Ő is mintázott szobrokat, de ő egy tömbből faragta ki őket, akár csak a testvérem. Viszont érdekes módon nekem a semmiből való felépítés tetszett jobban, és így kitaláltam játékszerűen magamnak a hajtogatós, agyaglapokból hajtogatós, mintázós eljárás, és gyakorlatilag a semmiből építek fel egy kis pasztikát, egy szobrocskát.
Az előbb már említette, hogy a hagyományoknak milyen nagy szerepe van Erdélyben. És ilyenkor húsvét tájékán óvatatlan, hogy az embernek eszébe jut.
Korond szomszéd falvába, én lakán, egy nagyon-nagyon szép hagyomány maradt fenn. Ott a kisgyerekek csoportokba verődve, a besorozott katonalegények ugyancsak csoportokba, és a már végzett katonák, ők is csoportokba zenével mennek locsolni, úgy, hogy mielőtt elmennének locsolni, megbeszélik a lányos házat, hogy befogadják-e őket. És így nem váratlanul érkeznek, hanem vendégvárással várják őket, szó szerint, és hát egy nagyon szép beköszönő verssel köszönnek, és miután locsolkodnak, akkor elbúcsúznak, és összegyűjtik a piros tojásokat, és egy pipe korsóba, azaz egy korondi korsóba összegyűjtik a kapott különféle italokat, és ezt az egyveleget megisszák együtt közösen. Természetesen ez nem fúlik részességben, hiszen 11 órakor úgy illik, hogy ott legyenek a szentmisén.
Hogyha jól tudom, akkor a volt tanárának. A könyvez, ugye szokások és locsolóversek a Firtos vidékén, amit még szintén nagyon fiatalon Józsa Judit illusztrált.
Szőcs Lajos tanító bácsi, az én tanító néninek, Szőcs Ilona tanító néninek a férje, nagy hagyományőrző, és nagyon sokat tett a Korond és Korond környéki hagyományok összegyűjtésében, úgyhogy neki köszönhetően nagyon sok szép locsolóvers maradt meg. Ez az egyik legszebb, ami az én szívemhez is közel áll, így szól. Erdélyország tetején kinyílott egy rózsa, az elhagyott magyar nemzet gyönyörű bimbója. Megöntözöm százszor is én, szálljon áldás rája, ne legyen a magyar nemzet szomorú és árva. Öntözzük, ápoljuk ezt a szép virágot, ezt szerem a magyar népnek édes szabadságot. Tudni kell, hogy amikor ugye nálunk nagyon erős kommunizmus Ceausescu éra volt, ilyen verset elmondani locsolkodáskor szinte fővesztés terhe mellett lehetett. Úgyhogy ez a fajta hagyományőrzés egyfajta magyarság megtartás is volt. Tehát emlékszem rá, amikor eljöttek hozzánk a tanítók, tanárok locsolkodni, és én milyen büszkén tartottam oda azt a tálat, amiben a szép hímes tojásokat tartottam. Édesanyám segítségével szépen meghímeztük ezeket a tojásokat, és hát minden egyes tanárom, aki eljött locsolkodni, választott ebből. Sokan voltak, mondták, hogy évekre gyűjtögették ezeket a tojásokat, úgyhogy hát remélem, hogy ez a szép hagyomány azért megmarad még sokáig nálunk.
De szorongatja itt ezt a lapot, ami nem a könyvből van, hanem az édesapjának a locsoló verse.
Elengedhetetlen, hogy azt a verset, amit édesapám szokott minden húsvét reggelén elmondani nekünk, azt elmondjam, hiszen ezen nőttem föl, mondhatni. Így szól. Pacsirtaszó költött felöntözni, édesanyám se tudja, csak úgy titokban jöttem. Útközben ez üveget az életvizéből telemerítettem. elhoztam-e szép lány meglocsolására, locsolásom helyén viruljon-e rózsa, ezt kívánja a Korondi Józsa.
Akkor ezt ő is költötte.
De emlékszem rá, hogy évről évre egy-két szó változott, de azért nem felejtette el.
És ebben a könyvben, azért is vettük elő különben a könyvet, Józsa Judit illusztrációi, húsvéti tojás minták.
Szívből kiinduló bokréták, vagy éppen életfák, de látható itt farkasfogas, látható itt csodaszarvas aggancsos, vagy éppen páros galambos is, hogyha lapozunk tovább. De nagyon sok a szív alakú palmettás, hiszen ugye a húsvéti tojást a lány, a kedvesének szánja, a legszebb tojás mindig a legkedvesebb fiúnak szól.
Sőt, itt egyik helyen rá is írta, hogy Jutkától. Kinek adta vajon? Kinek szólt ez?
Ha a lány a kiszemelt fiúnak szerette volna ezt a tojást, akkor hát néha a nevét is ráírta. Azt félretette, nem volt abban a közös tálban a többi tojással, és hogyha megjött a fiú, akkor a tál legtetejére helyezte el, hogy óhatatlanul azt választhassa, és hát nagy szomorúság volt, hogyha nem azt választotta, mert az azt jelenti, hogy hát nem érzékelte az üzenetet ez a fiú. Hogyha nagyon zavarba volt, hiszen azt egy lány mindjárt látja a fiún, akkor megfogta, és hát oda nyújtotta neki ezt a tojást.
Olyan az élete, munkássága eddig, minthogyha egy nagy zenemű lenne, és a zeneműnek a tételei az egyes témák. Kezdte a népi mesterségek, a régi mesterségek megörökítésével, aztán a honfoglalásunk szereplőivel, a vezérektől a tátosokig mindenkit megmintázott. Aztán jöttek az Árpádházi szentek, a nagyasszonyok, a múzsák és a tenger. Itt bárhova nézek, a szekrény tetejétől kezdve a komódig mindenütt szobrok. Mi volt az, ami arra indította, hát gondolom az otthon, ugye, hogy a régi népi mesterségeket megformázza, megörökítse, hogy megmaradjanak?
Igyekszem, hogyha egy-egy ilyen nagy csoportot megmintázok egy-egy kiállításra, hogy ezt együtt tartsam, és ezért nem adom el őket, nem válok meg tőlük, hogy minél több helyre elvihessem őket, hogy nagyvárosoktól a kis településekig eljusson a magyar emberekhez. Hogy mi indított engem arra, hogy ilyen témát, mint a magyar népi életképek, a népszokások, vagy éppen a kihalófélben lévő mesterségek, hát az, hogy éppen ki akarnak halni ezek a mesterségek, és olyan gyönyörű a magyar népviselet, bármelyik tájékot nézzük, a székely népviselet, vagy éppen a hortobágyi szűröket említhetem, ezeket visszaadni kisplasztikába nem könnyű feladat, de azért, hogyha egy székely népviseletbe öltöztetett korondi festőasszonyt mintázok meg, valójában az én édesanyámra gondolok, hiszen ő maga az, aki most már több mint 40 éve édesapám mellett díszíti a szép korondi tárgyakat. Tehát azt a hagyományt adom vissza, és azt a szeretetet, ahogy ő évek óta szereti a mesterséget. 17 évesen ment hozzá édesapámhoz, és 18 éves volt, amikor már tudott díszíteni. Apukám nagyon-nagyon türelmesen megtanította, és ő mai napig fantasztikusan, gyönyörűen fest és vés díszíti ezeket a tárgyakat. Ezek a dolgok köszönnek vissza a szép színes, földfestékekkel festett népi életképeimben.
Hogyha ilyen környezetben nőtt föl, akkor miért gondolták mégis úgy a szülők és Judit is, hogy elmegy tanulni Székelyudvarhelyre egy teljesen más dolgot? Egészségügyi szakiskolába jár?
Igen, hát ennek az az oka, hogy én bennem olyan erős késztetés volt arra, hogy az embereken segíteni kell. Ezért orvos akartam lenni, mégpedig ortopéd sebész. Viszont, hogy mégis nem lett belőlem orvos, az azért történt, mert Székelyudvarhelyen az ottani városi kórházban egy évig dolgoztam, és sebészeten is. Akkor, amikor elveszítettük azt a beteget, amit már több hónapja ápoltunk, és már remény volt arra egy fiatal 40 év körüli férfire kell gondolni, éppen arra gondoltunk, hogy most már mindenen túl van, és meggyógyul, egyik napról a másikra elment. Annyira tragikusan érintett ez a dolog, akkor éreztem azt meg először, hogy nem tudom feldolgozni ezt a tényt, nem tudok jó orvos lenni. Egyik napról a másikra nem ment nekem, majdnem belehaltam ebbe az eseménybe, és elhatároztam nagyon keményen, mint azt egy székely ember teszi, hogy akkor itt van vége, cipész vissza a kaptafához, az egy kasmester lánya vissza az agyakhoz, és akkor így hazamentem az édesapám műhelyébe, és tovább dolgoztam, ott készítettem a kispasztikáimat, és segítettem a mesterségben.
Na de amikor áttelepült aztán Magyarországra, mégiscsak egy hasonló helyen helyezkedett el, ugye akkor meg kényszerből. Nem volt nehéz eljönni hazúról?
De nagyon nehéz volt különösen édesanyámat meggyőzni, hogy a cél az, hogy azokat a munkákat, amiket én otthon mintáztam, szerettem volna bemutatni az anyaországban. Egy erdélyi vagy egy külhoni magyarnak az anyaország, az tényleg anyaország. Mai napig ezt így érezzük.
A történtek után is, a rosszul sikerült népszavazás után is, amikor több volt a nem az állampolgárságra?
Igen, ennek ellenére az anyaország az anyaország. Akármilyen mostoha, úgy is szeretjük az anyánkat, és még a mostoha anyánkat is. Bármi történjen a történelem folyamán, az ember, különösen egy székely ember ettől elvonatkoztat. Annyira mélyen benne van, azt hiszem, a tudatalatinkban vagy a sejtjeinkben az az erős kötődés, hogy mi az anyaországhoz tartozunk, hogy ezt nem lehet elrontani.
Itt van jobbra, az ajtó mellett éppen a Magyarország Anya Ország című szobra, ami a Múzsák kertjében kiállításán volt, gyönyörűségesen körbefogják az anya alakját a gyerekek, mindegyik egy-egy elcsatolt részt jelent, tehát Erdélyt, Felvidéket, Partiumot, Kárpátalját, és az ölében tartja a kis módvai kisgyereket, ő pedig a módvai csángókat jelképezi és dajkálja.
A pólyát átkötő szallagok Moldvai Csángó népviseletből vett motivumok. Azért, mert akkor úgy éreztem, hogy igazság szerint ők vannak olyan helyzetben, hogy a leginkább segítségre szorulnak, és őket kell pátyolgatni, őket kell magunkhoz szorítani, hogy valóban megmaradjon a szép, gyönyörű, arhaikus csángó magyar nyelv. Arról nem beszélve, hogy az az összetartozást, amit ugye az események szét akartak verni, az nagyon-nagyon erősen összekovácsolódott ebben a kompozícióban, hogy bármi történjék, itt mindenki kezét fogja, Délvidék a kárpátaljai gyerek kezét, Erdély Partium kezét, és mindannyian átölelik az édesanyát. Ez volt az én belső vágyam, ezt akartam kivetíteni.
És hol vannak honfoglaló hőseink és a táltosok? A másik szobában?
A műterem szobában láthatjuk.
Igen.
Őket.
Na, itt már lehet látni, hogy dolgoznak. A parkettán is, az is agyagos és festékes.
Itt látható a sarokba a kemence, kis kemence, amit komputer vezérel.
Miből van ez? Alumíniumból? Vasból?
Vasból, és egy olyan belső szerkezete van, ami samottéglákból van kialakítva, és a szigetelő anyaga egy üvegszálas paplanréteg, az űrhajókat is ezzel az üvegszálas paplanréteggel bélelik.
És begyomkodja a gombokat, avval mindent beprogramolsz, hány fok legyen, meddig szabad beleresni, vagy ilyenkor nem szabad kinyitni? Hát ha most, éppen dolgozik, nem
most
szabad.
Most éppen lefele hűl a kemence, 60-66 fok van, kinyitom egy percre, és bekukucskálunk.
Olyan, mintha egy titokba lesnék be, olyan érzésem van.
És két múzsát látunk, a tragédia és a komédia múzsáját a háttérben. Előttük éppen egy gyönyörű szép fes magyar ember egy róvásírást róna abba a botba, ami most nincs a kezében, hiszen az fából van.
Csak éppen a kemence miatt lestünk be, és csak egy percet engedélyezett, úgyhogy be is csukhatjuk.
Igen. Az előtérben látható még Kós Károly alakja, aki éppen egy gyönyörű szép farag ott ládikán ül, mellette a könyvei, és majd egy kis korsó, a tiszta forrást szimbolizáló korsó fog állni.
Na, akkor térjünk vissza a honfoglalókhoz.
1996-ba készítettem el, ugye a Mille centenárium évében. Lent volt a kiállítva Ópusztaszeren egy évig. Álmos Árpád vállára támaszkodik, hiszen ő az idősebb. Egyik kezében tartja a dárdáját a zászlóval, Árpád pedig a kardját tartja az egyik kezében, és a másikban pedig fölemeli a mi koronázási jelvény együttesünkben látható jogart. Gondolom, művészettörténészi tanulmányaim miatt is, hogy a koronázási joggarban látható hegyi kristály, úgy gondoljuk, hogy szaszanida kori.
Valójában mikori?
Visszamegy az egyiptomi kultúráig. Tehát én azt hiszem, hogy ez a joggar járhatott Árpád kezében is, de Székely vérem azt mondja, hogy Attila kezében is. A székely ember vallja, hogy ő Attila leszármazottja. Tehát az a belső indítatás, vagy az az érzés, amit ez kivált belőlünk, ez nem lehet csak légből kapott dolog. Tehát ez egy belső késztetés, benne van a sejtjeinkben. Tudjuk azt, hogy ha Attila neve elhangzik valahol, hogy akkor hogyan dobban meg egy székely ember szíve.
És itt a tátos, ugye, egy dob a kezében, és éppen az égiektől énekelve talán kéri a segítséget.
Fölfele emeli az egyik kezét, a másikat meg lefele irányítja, tehát könyörög az égiekhez, és miközben könyörög és megkapja az áldást, addig a másik kezével azt a földnek adja. A dobon pedig a tatárlaki róvásírásos lelet felirat látható, ez egy ima, ez a felirat ide kívánkozik.
Egy makacs és maximalista székely Józsa Judit művészettörténetből dicséretesre diplomázott a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen.
Éppen a honfoglaláskori magyarjai mintázása közepette. Nem volt könnyű munka mellett kijárni Pilis Csabára, és nagyon sokszor éjszaka dolgoztam, vagy hétvégéken dolgoztam, tanultam és dolgoztam, tehát ez az időszak, ez a 4 év, ez erről szólt. Természetesen a szüleimnek köszönhetően, mert azért ők nagyon sokat segítettek. Azt a biztos hátteret, amit ők ekkor nekem biztosítottak, nem lehetek elég hálás egész életem során, hogy ez megvolt akkor.
A túlsó szobában itt van gyönyörűen bekeretezve a fényképük.
Valóban minden reggel arra ébredek, hogy ő rájuk nézek, hiszen azért nagyon hiányoznak. Azt a honvágyat egyébként, amit érzek nagyon gyakran, azt mindig a munkámban tudom kidolgozni magamból. Úgyhogy a munkám, a hobbim, az életem, az a szobrászat és a kerámia maga nagyon sokat segít mindenben. Thank you.
hogyha el van keseredve, és valami nem úgy sikerül, mint ahogy szeretné, akkor melyik szenthez szokott fohászkodni? Hiszen megmintázta a szenteket is. Itt van valahol a kedves szentje.
Itt szemben látható Árpádházi Szent Piroska. Szent László leányáról van szó. Őt nagyon szeretem, hiszen...
De kevésszer emlegetik.
És hát ő az egyetlen olyan árpádházi szentünk, vagy olyan herceg kisasszonyunk, akiből bizánci császárné lett. Ne felejtsük el, hogy a történelmünk során kimagasló szerepet betöltő asszonyról van szó. A Hagia Szófiának a déli karzatán látható mozaik ábrázolás szerint tudtam őt megmintázni, ahol látható, hogy szőke haja van. Nem véletlenül, mert az Anonymus krónikájában is szőkének ábrázolja.
Akkor a fizikai munka szellemi munkával kezdődik. Először utána kellett, hogy nézzen.
A mozaik derékig maradt meg, tehát egy ilyen fölső testet lehet ott látni, a gyönyörű szép hajviseletével és a bizánci császárnői koronájával.
Nagyon szép fonások mindkét oldalon. És rajta a korona, és mi van a kezében?
Ő egy kis templom makettet tart a kezében, hiszen ő alapította a Pantokrátor templomot és annak a kolostor együttesét.
Hol?
Ott Bizáncban, Konstantinápolyban. A másik kezében pedig pontosan az alapító levélnek az összetekert irattekercsét tartja, miközben gyönyörűen omlik alá a ruha ujja és a gyönyörű ruhácskája, aminek a köténykéjén elől végighúzódik magyaros szivalakú palmettákban virágmotívumok, mert hogy a mellkasán látható magyaros motívumokat meghosszabbítottam természetesen fantáziaszerűen, úgyhogy végül a kötény alján hármas halomból kiinduló kettős keresztbe fejeződnek be, utalva arra, hogy magyarországi, azaz árpádházi Szent Piroskát látjuk. Az árpádházi szentek között megmintáztam még Szent Erzsébetet, a gyönyörű rózsacsodájával, Szent Margitot a kis hercegnői koronájával, olyan köpennyel, ami olyan, mintha egy lángban égett volna, hiszen tudjuk azt, hogy egész élete során a hit tüzében égett. Aztán még Szent Kingát mintáztam meg a gyönyörű hercegnői viseletében, kis koronájával, és a kezében egy sókristállyal, a sókristályba pedig elrejtve azt a gyűrűt, amit az ő csodája szerint megtaláltak a sóbányászok, a sóba kövesedve.
A sókristályt Erdélyből hozta?
Valójában ez egy kvarckristály, nagyon hasonló szerkezetű, mint a sókristály. Tudjuk azt, hogy a levegő nedvesség tartalmának a hatására a sókristály megolvad. Lévén, hogy maradandó műalkotást szeretnék alkotni, ezért meg kellett alkudnom abban, hogy kvarckristályra cserélem ezt a sókristályt, de maga az üzenet az benne van, azonnal ráismer mindenki, hogy Szent Kingáról, Kunigundáról van szó.
Különben itt a lakásban is itt vannak az ásványok, és ahol lehet, olyan szobroknál föl is használja őket.
Erdélyszerte fantasztikusan szép ásványokat, különféle kristályokat lehet találni.
Némelyik úgy néz ki, mint valami gomba, a másik egy virág.
A természethez foghatót ember alkotni nem tud, úgyhogy csodálatra méltó egy-egy kalcitkristály változatossága, színe, a csillogó felülete, hogyha nagyítóval megnézzük a kristály szerkezetét, hogy hogyan tevődik össze.
Ez mintha kövi rózsa lenne, ez micsoda például?
Az egy aragonit kristály, és az egy nagyon kedves ajándék. Egy idős házaspártól kaptam a tavaly előtti kiállításom során. Annyira megható volt, hiszen nagyon idősek és bottal járnak, de eljöttek, és nagy-nagy örömmel adták át nekem ezt a gyönyörű szép, tényleg rózsa formát idéző kvarcot, úgyhogy nagyon meg voltam hatódva, és mindig boldogság tölt el, amikor ránézek, hiszen azt jelenti, hogy a munkáimat szeretik az emberek, és különösen jó érzés ez, amikor visszatükröződik ez egy-egy tárgyban is.
Nagyon nagy munka. Olyan aprólékos, ez a rengeteg minta már magán a paláston, aztán a ruhának a redőzete, hogy az így omoljon lefelé. Meddig kell egy ilyen szobrot csinálni? Amikor már tudja, hogy fogja megcsinálni.
Pontosan ez, hiszen amikor már tudom, ez azt jelenti, hogy amikor már a belső énem elképzeli, és szinte háromdimenzióban látom körbefordulva a kis szobrocskát, hogy hogyan miként jelenik meg, akkor tudok leülni és megmintázni. És akkor már csak durván, majdnem egy hónapba telik, amíg egy szobor elkészül, de szeretnék valami mást, valami újat, valami Józsa Juditosat, valami belső üzenettel rendelkező újabb művet alkotni.
Egy-egy kiállítás után megjelentett egy összefoglalót vagy egy albumot, amelyben benne vannak a szobrok, és hozzá eligazító élettörténetek, egy-egy versidézet is. Így volt ez a Magyar Nagyasszonyok kiállításánál is, és ide is tette az asztalra. Úgyhogy itt láthatunk azért egy csomó szobrot élőben a szekrény tetején, de azért is nyitom ki, hogy egy kicsit abba is belekóstoljunk, hogy mindezt hogy teszi. Melyik az a nagyasszony, akit nem nagyon ismerünk, szinte mondhatnánk, hogy talán Józsa Judit felfedezettje.
Összesen a nagyasszonyok 46-an vannak, mármint azok a nagyasszonyok, akiket én megmintáztam. Nagyon érdekes dolog, mert a korábbiakból inkább ismernek az emberek nagyasszonyokat, tehát mondjuk Saroltól kezdve Árva-Betlen Katáig tartó időintervallumból sokkal többet ismernek általában a magyar emberek. Viszont, ami jóval közelebb lenne hozzánk, az kevésbé. Csak Bohusné Szögyény Antóniát kell említeni, aki ugye a Világosi birtokán végig asszisztálta a görgei megállapodását, nagyon sokat tett azért, hogy miután bebörtönözték az 1848-as katonákat, harcosokat, akkor, mikor mindenki lebénult, pénzt gyűjtött, meleg takarókat, ruhákat gyűjtött össze, élelmet, és elvitte a börtönökbe. Asszony létére elment a börtönökbe, és hát fényt vitt a börtönben azoknak az embereknek, akik ott szenvedtek.
Hogy magyarázza Judit csillogó szemekkel, mintha átélné.
Azt hiszem, hogy ha szívvel, lélekkel tesszük a dolgunkat, mindenki azt, amit elrendeltetett, én hiszek abban, hogy nem véletlenül születtem korondra fazekas családba, nem véletlenül adta a Jóisten azt, hogy kibontakozzon egyfajta tehetség, és akkor ennek fényében, ennek megfelelően igyekszem a tőlem telhető legtöbb energiával és legtöbb erővel dolgozni.
Talán az emberek, akik nem is mentek el erre a kiállításra, a Múzsák kertjére, jobban ismerik azokat a neveket, akiket láttak ott megtestesítve az irodalomból. A Múzsák kertjének az albumához, amit utána aztán kiadtak, egy Reményik Sándor versidézetet választott, a Cherchez la femme. Keressétek a nőt, keressétek, igen, az alkotónak és az alkotásnak ő láthatatlan, szerény háttere. Józsa Judit is azt kereste, és itt fölirogattam magamnak, hogy mi az, ami nagyon tetszett, és hogy miért. Juhász Gyuláé is nagyon érdekes, ahogy Annát megörökíti, minthogyha egy vörösrész fali kép lenne. És hát ezen van az örök Anna, akiről ugye Juhász Gyula azt mondta, hogy Anna örök, mert Annát én szerettem.
Hát nagyon tükrözi ez a pársor ezt a kapcsolatot, hiszen soha egyetlen egy csók nem csattant el közöttük, csak egyfajta plátói távlati szerelem volt. Juhász Gyula sose volt olyan bátor, hogy kifejezze az érzéseit szemtől szembe. És valójában szegény Anna, azt kell, hogy mondjam, ennek a nagy szerelemnek lett az áldozata, hiszen ő egy színésznő volt, aki ugyan a szépségével elvarázsolta a Juhász Gyulát, de éppen azért, mert a gyönyörű...
Mindenki azt hiszi, hogy ő nem viszonozta Juhász Gyula óriási szerelmét.
Nem viszonoztad, mert nem is volt rá lehetősége. És éppen azért, mert Juhász Gyula többszöri öngyilkosságot kísérelt meg, míg aztán tényleg szegény meg is halt. Éppen ezért Annát a kortársai nem szerették. Még a színház igazgatók se szívesen akarták őt alkalmazni, mert benne volt a köztudatban, hogy hát az Anna ezt a zseniális írót, költőt, a Juhász Gyulát nem fogadta el. Juhász Gyula halála után következő évben ő is meghalt, öngyilkos lett.
Az évek jöttek, mentek, elmaradtál emlékeimből lassan, elfakult arcképed a szívemben, elmosódott a vállaidnak íve, elsuhant a hangod, és én nem mentem utánad az élet egyre mélyebb erdejébe. Ma már nyugodtan ejtem a neved ki, ma már nem reszketek tekintetedre, ma már tudom, hogy egy voltál a sokból, hogy ifjúság, bolondság. Ó, de mégis ne higgy szívem, hogy ez hiába volt, és hogy egészen elmúltó ne hitt. mert benne élsz te minden félre csúszott nyakkendőmben és elvétett szavamban, és minden eltévesztett köszönésben és minden összetépet levelemben, és egész elhibázott életemben élsz és uralkodol örökkön. Ámen.
Nagyon érdekes, ahogy megmintázta József Attila múzsáit. Vágó Márta, Szántó Judit és...
Kozmuca Flóra volt a harmadik nagy...
Csak Flóraként emlékszem rá mindig. Egy szobor, a három alak, és ahogy forgatja az ember, vagy járja körbe, akkor mindig a másik múzsát veszi észre.
Egy halom motivumból indul ki ez a kompozíció, nem véletlenül, mert a halom alatt megidézem a mamát, József Attila édesanyját, hiszen tudjuk, hogy minden egyes női partnerében az édesanyját, a mamát kereste.
Nem beszélve arról, hogy róla is írt és hozzá is írt verseket, hát a mama a legismertebb, de a Kései sírató, és még jó egy néhány versében szerepel.
Bizony. Ezért ez a halom motivum, aminek a tetejéből sok-sok gyökér fonódik össze, és ezek a gyökerek fölmennek a három női alak lábaihoz, gyakorlatilag a három női alak összefonódva gyökeredzik a halom motivumból, és miközben ők mesztelenül állnak, lemesztelenítve nekünk, a mai embernek, a fejük fölött emelnek egy nehéz, nagy babérkoszorút, József Attila műveinek a koszorúját, és hát a méltán megérdemelt babérkoszorúját.
Ez azért is gyönyörű elgondolás, mert egy idő után, és pláne már nekünk, voltak éppen majdnem mindegy, hogy azt a szerelmes verset melyikükhöz írta. Pontosan nem az a lényeg, hanem az, hogy megírta ezeket a verseket.
Ti kisfiúk, a szemetek pattanjon meg ott, ő ahol jár. Ártatlanok, csizmák alatt sikongjatok, és mondjátok neki, nagyon fáj. Ti hű ebek kerék alá kerüljetek, s ugassátok neki, nagyon fáj. Nők, terhetek, viselők, elvetéljetek, és sírjátok neki, nagyon fáj. Épp emberek, bukjatok, összetörjetek, s motyogjátok neki, nagyon fáj. Ti férfiak, egymást megtépve nő miatt, ne hallgassátok el, nagyon fáj. Lovak, bikák, kiket, hogy húzzatok, igát herélnek, ríjátok, nagyon fáj. Néma halak, horgot kapjatok jég alatt, és tátogjatok rá, nagyon fáj. Elevenek, minden, mi kíntól megremeg, égjen, hol laktok, kert, vadon táj. S ágya körül üszkösen, ha elszenderül, vakogjatok velem. Nagyon fáj. Hallja, míg él. Azt tagadta meg, amit ér. Elvonta puszta kénye véget. Kívül belől menekülő élő elől a legutolsó menetéket.
És aki most a kemencében van, rápillanthattunk Léda, de ugye ez már egy másolat a kiállításon másik szerepel. Az is nagyon érdekes, csak a fejet ábrázolja, egy hattyú öleli körbe, ugye a hattyú nyaka, ugye rá simul Léda fejére.
A Léda mitológiáját ismerjük, tehát a hattyút magát, aki megtermékenyíti Lédát, akkor itt nagyon jól lehetett játszani ezzel a mitológiával és ezzel a szimbólum értékű jelentéssel, hiszen gyönyörű fotók maradtak fent Lédáról, azaz Brühl Adélról, és az ő portréját, ezt a gyönyörű női arcot meg tudtam mintázni úgy, hogy a hattyúnak a hátára került ez a fej, és úgy látható, hogyha fölülről tekintünk rá, minthogyha a hattyú szárnya az a Léda haja lenne. Ha oldalról nézzük meg, akkor valóban egy gyönyörű hattyú alakját látjuk kibontakozni, úgy, hogy a hattyú nyaka fölemelkedik, és visszahajlik a gyönyörű karcsú nyak, és hozzáér a fejével Léda homlokához. Csak hogy nem hattyúban fejeződik be ez a fej, hanem egy héjába, ami kemény ezt így kijelenteni ebben a kompozícióban, de nem véletlenül, hiszen ugye
Héjanász a zavarorra utal.
Igen, és Adiról beszélünk, aki azért, hát nem egy hattyú alkat volt, hanem valóban egy héja volt, és ahogy ez az erős csőrű héja hozzáér a homlokához, egyfajta múzsa csókja és a kettő közötti erős érzelem szinte kirobban. Ezt lehet érezni, hogy ránézünk a kompozícióra.
Útra kelünk. Megyünk az őszbe. Víjogva, sírva, kergetőzve, két lankat szárnyú héjamadár. Új rablói vannak a nyárnak, csattognak az új héjaszárnyak, dúlnak a csókos ütközetek. Szállunk a nyárból, űzve szállunk, valahol az őszben megállunk, fölborzolt tollal szerelmesen. Ez az utolsó nászunk nékünk. Egymás húsába beletépünk. S lehullunk az őszi avaron.
Elhoztam magammal egy meghívót, őrizgetek én emlékbe. Ez a kiállítása tavaly nyílt, a Terra Aqua. Kevés szobrot látok itt abból, úgyhogy én elraktam azt a felvételt, mert ott végigjártuk a kiállítást, és most meghallgatjuk akkor azt közösen.
Nagyon szeretem a természetet, a tengert is, ha bár az életben még nem adatott meg, hogy nagyon sok tenger vagy óceán partján lehessek. Ezeket az alkalmakat megragadtam, hogy gyűjtsek is azokból az elhalt tengeri állatkáknak a vázaiból, amit ott lehetett találni.
Ezeket az alakokat eredeti kagylókból és agyagból formáztad.
Tengeri állatok, kagylók, csigák, korallok, vázai.
És itt a csodabogár. Milyen kagyló ez? Hatalmas szárnyakat ad, és egy picit ilyen szőrösnek néz ki.
Sonkakagyló, szinte áttetsző, olyan, mintha egy bogárnak a szárnya lenne. Amikor én ezt a sonkakagylót egy szlovákiai halásztól kaptam, akkor azonnal arra asszociáltam, hogy ebből egy nagyon érdekes csoda bogárkát fogok mintázni.
Mint egy ördögnek egy kicsit olyan a feje, hogy így lehajtja.
És bogár szemei vannak, miközben kuporog egy homoki sün vázán, és elgondolkodik.
És a következő, az éjszaka úrnője, kagyló van ugyan a fejet tetején, de a palást az nem kagyló, hanem azt már Józsa Judit formázta meg, és mégis olyan, mint egy kagyló.
Nagyon fontos volt, hogy a ruharedők, a drapériák úgy viselkedjenek, mintha testrészük lenne. A palástja, ami befele ível, színe egy kőszerű máz, ami fekete színű, és kívül rajta csillogó, fehér cseppeket, pettyeket látunk, amelyek Mária üvegszemcsék, ha fény ráesik, mint ezernyi csillag úgy ragyognak. És a palást belül rózsaszín korranszínre változik, hiszen az éjszaka úrnőjének, a rózsaszín álmok úrnőjének az alakját pillanthatjuk meg.
Bocsánat, most hozzá is nyúltam egy picit, óvatatlan, hogy vonzza az ember kezét.
Én nagyon szeretek mindent megérinteni, hogy ne csak a szemem, hanem az érzéseimmel, a zsigereimmel érezzem őket. Ezt a kiállítás látogatók is látom, hogy megkívánják. Különösen a balerina gomba korral tütű szoknyáját szeretik megérinteni az emberek, ami egy nagyon éles korral és óvatosan kell megfogni. Nagyon nehéz volt megmintázni, hiszen a korralokkal, csigákkal együtt nem égethettem ki a szobrot. Szóval technikai szempontból se volt könnyű. Ha megnézzük a fekete mágus alakját, akkor itt nagyon érdekes mázat látunk, jégvirágok vannak a ruháján.
Ez mintha az ezer egy éjszakából lépett volna elő ez a fekete mágus.
Az a csiga, amiből ő elővarázsol, az egy barna tüskés csiga, csak hogy ennek a tüskéi feketék. A természetnek a csodája, hogy nem barna, hanem fekete tüskéi vannak, ezért kapta ő a fekete mágus nevét.
Aki létrehozta, az megérdemelné, hogy a vágya szerint varázsoljon valamit a mágus. Mit szeretne Józsa Judit? Milyen vágya van?
Harmóniát és békét leginkább. A Terrakva világának a két legfontosabb alakja, a Terrakva királya és királynője. A harmónia és béke uralkodó nője, és az igazság és az erő királya. Leginkább arra vágyom, hogy harmónia és béke legyen Nagy Magyarország területén. A Terrakva királyának a koronája a két nautilus csiga, ami bele van ékelve egy nagyon különleges a magyar népművészetbe a bőrműveseknek a lovak sallangjaira emlékeztető haj, és korona motivumaira, ez se véletlenül, mert ezek táltos lovak voltak, és itt egy idézőjeles fantáziabeli táltos királyról, vagy szakrális királyról lehetne szó, és turáni arctípus, hogy ezt bárhol a világon kiállíthatom, azonnal lehet érzékelni, hogy magyar művészről és magyar művészetről van szó, akár csak a királynő esetében, akinek homlokán pedig egy honfogláskori palmetta motivum domborodik ki hófehéren, aminek a felülete visszaköszön a koronájában látható nautilus csigák fényében, nagyon finom, bézses gyöngyház felülettel.
Azért csak nem tudott teljesen elszakadni attól, amit eddig csinált, hiszen a többi figura inkább talán az álomvilágába tartozik, és ezekben pedig visszatér ahhoz, amit eddig is csinált, a magyar múlt világából és történelméből. Ezek a fejek onnan mintázta.
Nem szerettem volna azt a lehetőséget kihagyni, hogy Terrakva királyát és királynőként lévén, hogy székely és magyar művész vagyok, hogy ne az én saját népemből válasszam. Így az arctípus, így érthető a magyar népi motivum. Igenis fontos az, hogy a modern kortárs művészetbe is át lehessen lényegíteni.
Csak rajta kapom, hogy megvan a székely öntudatosság. A szobrázva Józsa Juditban, mert nem úgy fogalmazott, hogy én magyar létemre, nem azt mondja, én mint székely és magyar.
Azt a nevelést, amit az édesszüleim adtak nekem, nem lehet elfelejteni, meg nem is szeretném elfelejteni.
A Terrakva kiállítás olyan, mint hogyha az ember leülne a tengerpartra, és nézi a végtelen vizet, és egyszer csak elkezd álmodni, messzire eresztve a tekintetét. Szeret álmodni?
Nagyon szeretek. Amikor leülök mintázni, szinte bizseregnek az új begyeim. Fizikailag kívánkozik kifele egy-egy lény, egy-egy alak.
Az elején azt mondta, hogy nem nagyon adatott meg, hogy sokat utazzon, és sokszor legyen a nagy vizek mellett. De én azt hiszem, hogy ha a munkáit nézzük, és a művészetét, és hogy honnan jött, akkor az értől mégiscsak eljutott az óceánig.
Ó, nagyon szépen köszönöm.
És minden mellett nem röstel, nem tartja póriasnak hazamenni és segíteni otthon nyáridőben, amikor nagyon sok a munka.
Édesapám hírnevének köszönhetően nagyon sokan mennek hozzájuk, nem győznek eleget dolgozni. hozni.
Ilyenkor hazamegy, és tányérokat, meg köcsögöket, meg edényeket csinál?
Díszítem. Úgy van leosztva a munka korondon, hogy a férfiak korongoznak, előkészítik az agyagot, a mázakat, és a nők díszítenek, a mázazásban segítenek, vagy éppen a kemence berakásában.
Melyik szoborral köszönnél?
A három legfontosabb kispasztikáról nem beszéltünk. Ők a hit, remény, szeretet erényeinek alakjai, piros-fehér-zöld színű viseletben, nem véletlenül, hiszen ikonográfiailag a szeretetnek vörös színű ruhát, a hitnek fehér színű ruhát, és a reménynek pedig zöld színű ruhát illik viselnie. A vörös ruhás szeretet óva, féltve fogja a kezébe a kis szívkagylót, a homloka fölött pedig egy kinyíló virágmotívum látható, az erénynek a megkoronázó glóriája, valójában egy tengeri élőlény, egy mély tengeri állatka. A hitnek az alakját hófehér ruha borítja, a kezében pedig látunk egy korpuszmotívumot, ami nem más, mint egy pöröly kagyló egyik fele, ahol ilyen gyönyörű gyöngyházasan csillog, oda tapadt be a kagyló, tehát az az izomzatának a lenyomata. Ezt a korpusz emeli maga elé, fölfele tekintve az égre, úgymond az Isten felé, és egy nagyon szép arcú női alak, akinek ugyancsak kinyílik a glóriája alatt egy icipici mélytengeri élőlény. A remény alakja egy nagyon kitekert, kontraposztós, csavar testtartással, egyik kezével fölfele nyújtja a remény csillagát, a vállairól pedig hófehér sál omlik alá, szél bele kap. Azért ábrázoltam a remény mint ilyen pozícióban, mert arra szerettem volna utalni, hogy bármilyen kitekert élethelyzetben legyünk, ez a remény csillaga mindig is ott ragyog felettünk.
Nem csak gyönyörűek ezek a szobrok, és megidézik a tengervilágát, hanem új műfaj teremtett vele.
A művészettörténészek ébresztettek rá, hogy akkor, amikor beépítettem a tengeri kagylók, csigák messzes vázait, valóban egy új műfaj született meg, és a 16. század elején, közepén kialakuló Kunst- und Wunderkammereknek a párhuzamára, ahol gyönyörű naturália tárgyak láthatóak, ezeknek a párhuzamára ezeket a terrakotta kispasztikákat naturália szobroknak, naturália kerámiáknak neveztem el. Én Erdélyben a hegyek között a Hargita lábánál nőttem föl, tehát én egy hegyi ember vagyok, egy lófőszékely családból. De mégis annyira vonzott engem mindig a tenger és a tengervilága, hiszen ez egy ősi elem, az élet bölcsője. Valójában biztos, hogy ezért volt az, hogy a belső énem, a tudatom mindig is akart foglalkozni valahol a vízzel, az élet vízével, a tengerrel, az óceánnal.
A föld és a víz, ami vonza. De akkor igaz, amit a felvételen mondtam, azt mondtam, hogy eljutott az értől az óceánig, és igazándiból el is jutott.
Hát az sors kegye, hogy meghívtak, és elvihettem a műveimet az Amerikai Egyesült Államokba 2010-be is, Kanadába 11 városba kerültek el a munkáim, Hollandiában is volt kiállításom, de hát a legmesszebbre Ausztráliába kerültek el a honfoglalók közül a hét vezér, István király és a patrona Hungárié. Úgyhogy nagyon boldog vagyok, hogy ilyen sok helyen láthatóak a műveim, és hogy megtalálták az útjukat, és a helyüket ilyen messzi a magyarok között. De hát akkor is boldog vagyok, hogyha itthon a legkisebb faluba kiállíthatom őket, hiszen az itteni embereknek is nagyon-nagyon sokat üzennek, és hát elsősorban ugye nekik készülnek.
Akkor most már nem aggódik az édesanyja, ugye, amilyen nehezen engedte el, gondolom, hogy most meg olyan büszke.
Bízom benne, hogy büszkék rám a szüleim, de hát egy édesanyja mindig aggódik. Többször beszélünk minden héten, és mindig megkérdezi, hogy minden rendben van-e. Ha csak egy kis fejfájásom van, még azt is megérzi, úgyhogy rögtön rákérdez, hogy valami baj van. De hát mindig megosztom az örömömet is velük.
De most a nagy héten beszélgetünk, amikor a műsor elhangzik, húsvét hétfő lesz, akkor ma odahaza lesz, nem?
Igen, és bízom benne, hogy majd most együtt fogjuk hallgatni otthon korondon ezt a műsort, és bízom abban is, hogy büszkék lesznek rám.
Locsolók mennek még vajon?
Nagyon remélem, hogy azért jönnek locsolók, hát nem szeretnék elhervadni, és van egy gyönyörű szép unoka húgom, a kis Jutka, aki most lett nemrég 18 éves, és rengetegen udvarolnak neki, úgyhogy nem fogunk elhervadni, azt hiszem.
Józsa Judit kerámia szobrásszal találkozhattak az elmúlt órában. Archív felvételről Latinovics Zoltán mondott verseket, a műsor összeállításában technikai munkatársam volt Gyurmán Gábor, a zenét Gere Erzsébet válogatta, a műsor szerkesztő riportere Perés Klára volt.